Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Így szól az Úr, aki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Ímé, újat cselekszem. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és magasztaljuk az Urat, és valljunk az ő megtartó kegyelméről, szeretetéről a 121. Zsoltár éneklésével. A 121. Zsoltárunkat énekeljük, szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, a te Jézus Krisztusban mutatott megtartó szeretetedről énekelhettünk az ószövetségi Zsoltár szavaival is. Imádunk téged, mert az ószövetségi időben is ő rámutattál, ígéretképpen, de valósággal. Nekünk pedig az ő elvégeztetett váltságműve miatt beteljesedett az ígéret, így valóság, és Urunk, csak álmodunk azon, milyen lesz majd, amikor ő eljön, dicsőségesen, hatalmasan, amikor kiteljesedik az Isten országa, amikor valóság lesz, hogy íme mindent újjáteszek. De atyánk, a köszöntés ígében is hallottuk, hogy ne a régiektől gondolkodjunk, amelyek néha tőled elvonnának, elkeserítenének, hanem arra tekinthetünk, ami újat cselekedtél és cselekszel. És köszönjük, hogy mindez Jézus által és Jézusban adod nekünk ma is. Köszönjük, Urunk, hogy a földi életünkben is tapasztalhatjuk minden napon megújító szeretetedet. Áldunk, Urunk, a mai nap minden ajándékáért is, az elvégzett munkánk öröméért, vagy ha mégis keserűség volt bármelyikőnek a munkanap, köszönjük, hogy megpihenhetünk, megnyugodhatunk. Áldunk téged, Urunk, hogyha nem is jöhetünk össze a gyülekezet közösségébe, de akkor is a te ígéd szólhat hozzánk, és hisszük, Urunk, hogy hamarosan szabadításodat abban is megmutatod, hogy ismét teljes legyen itt a te néped. Magasztalunk, Urunk, téged, hogy a hétközi istentiszteleten is az Úr Jézusról szóló evangélium ragyog fel újra meg újra nekünk. Kérünk téged arra ma is, hogy az ismerős történet is hadd lehessen új üzenetté. Szólíts meg bennünket, személyesen kérünk, és így legyél jelen közöttünk hatalmaddal, kegyelmeddel, Jézus Krisztusban, szent lelked és igéd által, Atyánk. Jézusért hallgass meg imádságunkat is. Amen. János evangéliuma 6. részéből a 16. verstől kezdődően a 21. versig terjedő ige szakaszból olvasom az Úr írott ígéjét. A tengeren járás csoda története János evangéliumában leírva. Így szól tehát az Úr írott igéje, és az ige magyarázat szent lelke által hozzánk most személyesen. Mikor pedig esteledék, lementek az ő tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mentek a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborgott. Mikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beevezének, meglátták Jézust, amint járt a tengeren, és a hajóhoz közeledett, és megrémülének. Ő pedig mondanékik, én vagyok, ne féljetek. Be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. A sporttelevízió munkatársai egy rendkívül jó filmet készítettek a magyar válogatottunk, foci válogatottunk 2020-as esztendejéről. Ez a címe Zaj a csendben. Szeretném javasolni a testvéreknek, nézzük meg, ha a címet beírjuk a keresőbe az interneten, még most is meg lehet nézni majdnem 2 óra hosszás filmet. Különösen is izgalmasra sikerült az Izland elleni mérkőzés izgalmasabb pillanatainak a visszaadása. Visszanézni, ha nem is a teljes mérkőzést ebben a filmben, de a fontosabb pillanatokat, és rendkívül felemelő. A 88. percben és az azt követő néhány percben történtek fényében az egész mérkőzés teljesen más beállításba kerül. Visszanézve, hiába tűnik vesztesnek a mérkőzés, nem fogunk kijutni, illetve nem fogunk bejutni, mert itthon is lesz reméljük az Európa-bajnokság néhány meccse az Európa-bajnokságra. Veszíteni fog a csapat, ez szinte biztos. Nem tudnak gólt lőni, pedig milyen jól játszanak a fiúk. De visszanézve, és tudva az eseményeket, minden megváltozhat. És ha valaki olyannal néznék, aki az egészről nem tud semmit, és együtt néznénk, és látná, hogy én is például mennyire tudok izgulni, tudva az eredményt is, de már a meccsnézés elején is, amik történtek, biztos, hogy elkeserednék látva, hogy hogyan kapott potyagolt a híres kapusunk, és neki ez milyen fájdalmat jelent. Én ugyanúgy át tudnám élni azt a keserűséget, azt a kilátástalanságot, hogy nem sikerül, pedig tudom, hogy de nem ez lesz a végeredmény. De ha valaki olyannal nézném, aki nem tud az egészről semmit, biztos, hogy nem tudnám megállni, azt mondani, hogy semmi gond, majd be fog állni Négó nem sokára, most még nem állt be, még nem lőtte be az egyenlítő gólt, meg majd Szoboszlai aztán a győztes gólt. De ez már csak idő kérdése. Végig lehet izgulni utólag is egy ilyen izgalmas meccset. És ez a film nagyon jó visszaadja nem csak az izgalmakat, hanem az események, meg a benne játszó játékosok, edzők lelki életét is. János evangéliumában, itt a tengeren járás történetében szintén van egy olyan előremutató részlet, ami mutatja, hogy az egész történet ennek alapján és ennek fényében értendő és játszódik. Itt így hangzik, és már sötétség volt, és még nem ment hozzájuk Jézus. Ezzel jelzi, hogy de ez már csak idő kérdése. Egyáltalán ez a részlet is mutatja, hogy János evangéliumában az Úr lelke az Úr Jézus személyre akar nagyon figyelni. Emlékszünk, hogy az evangélium végén meg is jegyzi, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia, és ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Szó volt már előre, de ennél a történetnél is fontos újra tisztázni és magunkat emlékeztetni, hogy amilyen történet van ebben az evangéliumban, a legtöbbjük az része egy nagy beszéd gyűjteménynek, amit Jézus tanításként elmond. És ha emlékszünk, az 5000 ember megvendégelése csoda története, aztán a folytatásban az ahhoz kapcsolódó igei tanítás az Úr Jézusnak, de mégiscsak azt látjuk, hogy a tengerenjárás története időileg is természetesen ide illik, de valahogy arról beszél, Jézusra fókuszálva, rámutatva, hogy a tanítványok a végén, ennek a résznek a végén, a hatodik rész végén, miért is mondják azt, hogy kihez mehetnénk mi? Hiszen örök életnek beszéde van te nálad, mert a sokaság elhagyja Jézust. Nem tudják elfogadni azt a beszédet, amit a 5000 ember megvendégelése csoda történetéhez kapcsolódóan mondott. De a tanítványok azt mondják Péter vezetésével, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mutatja tehát ez az apró jelenet is, hogy a tengerenjárás történetében is Jézus személyét lássuk meg nagyon is. Máté és Márk evangéliumában ez a történet ugyanúgy leírásra került, ott többet olvasunk a tanítványokról, itt alig. És Jézus személyében lássuk meg, hogy ki is ő tehát, akit megismertek és akiben bíznak a tanítványok. Amikor még nem ment hozzájuk, itt a történetben, amikor már oda ment hozzájuk és kijelenti magát nekik, meg amikor célba ér velük. Tehát még nem ment hozzájuk Jézus, aztán ahogy kijelenti magát nekik, és ahogy célba ér velük. Három egyszerű mozzanat itt a történetben, de mondom jelezve, különös az első gondolat alapján, hogy valamit előre mutatóan akar már Jézusról leírni a kijelentés, hogy a mindenkori tanítványok azért ezt a történetet is úgy lássák maguk előtt, hogy mindig Jézust figyelve, még valamit lehet, hogy nem csinált, de az csak idő kérdése. Ez volt, ami különösen is fontos lett számomra is az üzenetben. Ha valamelyikünknek mégsem lenne azért teljes a tengerenjárás története, a másik két evangélium alapján azt tényleg mondjuk el, röviden, természetesen, hogy a tanítványok kényszerítve voltak arra, hogy menjenek át a túlsó partra, lásd Kapernaumba, ezt innen tudjuk. A tanítványok vesződnek az evezéssel egész éjjel, kísértetnek vélik Jézust, amikor meglátják, Péter jár a vizem, aztán elsüllyed, Aztán látszik, hogy hogy csodálkoznak, ámulnak, amikor Jézust felismerik csodájáról, és Isten fiaként vallják, a Máté evangéliumából tudjuk. Ott a tanítványok tettek sok mindent a másik két történet leírásában. Itt pedig, ha hallottuk a felolvasást, meg ha olvastuk a csendességben, tulajdonképpen leírja, hogy mi történt. Hogyan történt a hajózás. És sokkal többet olvasunk Jézussal kapcsolatban, ebben a néhány versben. Miért is nem volt velük a hajóban? Jánosnál azt tudjuk meg, hogy az Úr Jézust a kenyércsoda után királlyá akarják tenni, ilyen király kell nekünk, ilyen messiás király, aki földi módon uralkodik, elzavarja majd Pilátus meg Heródest, ez a király kell nekünk, de Jézus nem hagyja magát ilyen földi módon messiás királyként tisztelni, ezért ő félre vonult, elvonult a hegyre magában. És ezután történik a tengerenjárás csodája leírása. Nagyon fontos, hogy az Úr Jézus tehát nem akart földi módon messiás király lenni. És miért utasították el a részvége leírása szerint a sokasságból nagyon sokan? Olyanok, akik a sokasságból egy ideig tanítványai voltak, nem úgy, mint a 12, mert a beszédéből is kiderült, hogy ő nem földi módon akar király lenni, messiás király. Akkor nem kell Jézus. De a tanítványok akkor is mellette maradtak, ahogy mondtuk az elején. Ugyanis ők megismerték Jézust. És épp a tengerenjárás történeteiben is ilyen úrnak ismerhetik meg őt. Ebben a történet leírásban az eseményeket leíró állítmányok ige idejei mutatják, hogy mi az igazán hangsúlyos, és valóban ez a két kifejezés, amit itt már ki is emeltem, és már sötétség volt, és még nem ment hozzájuk Jézus. Ez egy olyan igeidőben van az ősi nyelven, ami egy régebb múltra utal, úgymond, bemutatja az eseményeket, de valamit ki akar emelni, és még az igeidővel is jelezni akarja, hogy itt a hangsúlyos. Sötét volt, tehát már nagyon, nagyon nagy volt az éjszaka, nem lehetett semmit látni, ugye a vihar miatt sem. Amikor az egész hajótat elkezdték, akkor kezdett sötét lenni. És még csak annyit hagyd mondjak el, hogy a másik két evangéliumból tudjuk, hogy hajnali 3 és 6 óra között valamikor érkezett oda Jézus a hajóhoz. És amikor sötétedni kezd Izraelben, képzeljük el, hogy este 6 óra után valamikortól, tehát órákon át zajlanak az események a tanítványok szempontjából, de Jézus szempontjából az a fontos, sötét van, és még nem ment hozzájuk. A hajózás lehetett egyre nehezebb, az is lett, de nem ezen van a hangsúly itt a leírásban, hanem azon, hogy függetlenül milyenek a körülmények a tanítványok számára a hajóban, Jézus még nem ment hozzájuk. Jézus szempontjából tehát mi a lényeges? Hozzájuk menni. A tanítványok hova mentek? Egy helyszínre, Kapernaumba. Jézus nem Kapernaumba akar menni, hanem hozzájuk. Tehát látszik, hogy az Úr Jézus nem valami helyre akar menni, hanem az övéihez. És az is látszik a történetben, hogy nem az a kérdés, hogy hogyan megy oda, hanem hogy mikor. Lehet, hogy a hajózás még nagyon súlyossá is válhatott a tanítványok számára, de mindegy, ha majd Jézus ott van, akkor úgyis az események úgy fognak alakulni. Úgy belegondoltam, hogy János mit érezhetett, amikor ezt leírta. Ugye ő is ott volt a hajóban egyébként, visszaemlékezve, több 10 évvel később, mikor leírja ezeket a sorokat, az Úr lelkétől vezetve, milyen érzések lehettek benne. Szeretném így mondani, ez ugye csak az én személyes véleményem az érzés szempontjából Jánosra vonatkozóan, csak úgy belegondolva, hogy nekem mit jelent az izlandi meccset visszanézni, tudva, hogy mi történt a végén, hogy valami hasonló. Hogy ő tudta, hogy de majd jön. az Úr Jézus. Most még nem. A Habakuk könyvét olvassuk a kalauz szerint ebben a három napban. Nem tudom, amit tegnap olvastunk, emlékszünk-e rá, abban volt egy híres aranymondás, ige vers, amikor arról beszél az Úr igéje Habakuknak, amikor megkapja a látomást, és a látomáshoz kapcsolódóan Istennek a terve, célja világossá lehet a próféta számára. De mit is mond neki az Úr? Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Majd pedig a negyedik versben, az új szövetségben is sokszor idézett híres mondat, az igaz ember pedig az ő hite által él. A Habakuk próféta számára a látomás Isten személyének és Isten munkájának a valóságát akarta mutatni, és jelzi neki Isten, ha késik is, bízzál benne. Benne van tehát az, hogy ez az Isten nem csak, hogy ott lesz számodra, ott van számodra, hanem majd cselekszik is. Nagy szabadítást fog végrehajtani. Tehát Istennek a személye meg az isteni tettek szempontjából, ha késik is, bízzál benne. Én nem tudom, hogy mi mit éreznénk, hogyha az évi igeként mondjuk valamelyikünk egy ilyen igeverset kapna. Ha késik is, bízzál benne. Akkor mi elkezdenénk félni, hogy vajon hányszor fogok ebben az évben úgy lenni, hogy az Úr késni fog. És akkor ez nem lesz biztos könnyű számomra. Vagy inkább azon van a hangsúly, lehet, hogy késik az Úr majd, de bízom benne. Az év elején lehet izgatottság meg izgalom, de visszatekintve az év végén egy ilyen igevers milyen boldogító lehet. Az Úr előre megmondta nekem. És lehet, hogy még akkor is, amikor az év során, mivel késik az Úr valamilyen szempontból, és nem tudok megállni a hitben, az igaz ember hit által él, de hát én nem mindig tudtam bízni. Lásd, Péter elmerült a tengerenjárás közben, mégse tudott a tengeren járni egy helyzetben, most mindegy, hogy mi miatt nem, de nem tudott. De visszatekintve Péternek is ez a kijelentés, az Úr még nem jött oda hozzájuk. Ha késik is, bízzál benne. Számunkra, újszövetségi hívő emberek számára Jézus testi módon nem fog a hajó, ha Balatonon hajóznánk, nem fog odajönni testi módon. A balatoni vihar közepette a hajóznánk, akár még életveszélyben is lehetnénk. Nem testi módon jön az Úr Jézus, hanem szent lelke is, igéje által. De az üzenetben így akarom kiemelni, amikor az Úr Jézus nagyon személyes közel létét a mindenkori tanítványok ma is egyedül is, meg közösségként is, ugye itt ők többen voltak, szóval egyedül is és közösségként is a csendességben mi olvashatjuk a Szentírást anyanyelvünkön, tehát így is tudunk csendességet tartani. Az Isten tiszteleten, az igehirdetés közben, ahogy hallgatjuk. De egyébként bárhol lehetünk, bárhol vagyunk. Nincs nálunk Biblia, mobiltelefon sincs nálunk éppen, amin a Biblia rajta van. És meg tudnánk gyorsan nézni egy igét, mert fontos lenne, úgy érezzük. De nincsen. De akkor is az Úr bármikor közel jöhet a gondolatunkban eszünkbe juttatott, akár igei üzenet, vagy az év igénynek a üzenete megszólít. A testvéreknek így szeretném tehát kiemelni, hogy Jézus közel jön, és mi ezt átéljük és átérezzük. Biztos vagyok benne, hogy sokszor volt már ilyenben részetek. Csak nem mindig azonnal érezzük át ezt sem. Nem mindig azonnal jön ilyen értelemben az Úr. Még nem jött. Még nem kaptam meg azt a békességes érzést, ami akkor van, amikor tudom, hogy az Úr most nagyon itt van, velem van. Átérzem ennek a valóságát. De amíg nem érzem át, addig nincs ott. Ugye számunkra az Úr megígérte, hogy mindig velünk van. Csak nem mindig érezzük át. De a tanítványoknak mindig csak időkérdése. Emlékszünk arra a többi evangélium, mi történeti leírásban, hogy mit csinált Jézus a hegyen, amíg nem ment oda a tanítványokhoz? Imádkozott, és látta a tanítványait. De most nem erről szól a prédikáció üzenete, csak szeretném megjegyezni, hogy még az akkori történetben is ott van az, hogy Jézus az isteni hatalmával látja a tanítványokat vesződni ott a vízen. de még nem ment hozzájuk. Az jutott eszembe, hogy a vírus helyzet miatt most mindannyian átélünk egy olyan helyzetet, amikor az Úr Jézus nem lehet közel hozzánk. Jézus közelléte a gyülekezet közösségén keresztül. Mert így is közel van az Úr hozzánk. Ha valakinek ez a mondat nem jelent semmit, ha neked nem hiányzik a gyülekezet közössége, a fizikai együttlét, akkor valami nagy baj van a hiteddel. Mert most nem arról van szó, hogy hallgathatjuk az igehirdetést interneten keresztül, meg olvashatjuk a Szentírást, de hogy mit jelent az Úr Jézus jelenléte a gyülekezet közösségében. Amikor különböző korosztályokból együtt vagyunk a gyülekezet közösségében. Nem is arra gondolok elsőrenden, hogy az ifi közösség, a férfi vagy női biblióra közösség, a családos csoport közössége, nem erről van szó most, hanem a gyülekezet közössége. Amikor a gyülekezet egészében éljük át, hogy mit jelent, hogy közel jön az Úr. Mert lehet, hogy nem a prédikáció üzenete szólít meg, hanem az egyik testvér, aki ugyanúgy hallgatta azt a prédikációt, és beszélgetek vele, pedig nem is ismerem. Csak most ismerkedtünk meg. És ő mond valamit. És egyszer csak ott van Jézus közel hozzánk. A vírus helyzetben, tehát nem tudjuk átélni az Úr Jézusnak ezt a fajta közellétét. De ez a történet mutatja, ez csak idő kérdése. Sokan szokták kérdezni tőlem is, meg a lelkész kollégáktól, meg talán tőletek is kérdezték már, hogy mikor lehet megint összejönni, mikor lesz megint szabad azt, hogy mindannyian együtt lehetünk. És ugye erre nem tudjuk a választ igazán, csak mondjuk, hogy reméljük, hogy minél hamarabb. De ez a történet, a történetben az Úr Jézus személynek a hangsúlya, az Úr Jézusnak csak időkérdése, amikor tudja, hogy ismét közel jön hozzánk a gyülekezet közösségén keresztül. És még egy jellemző Jézusra, Jézus ígérete szerint, ő maga is erről beszélt, el fog jönni dicsőségesen. Közel jön az Úr Jézus, amikor eljön dicsőségesen. Ez is csak idő kérdése. Ez bátorítás és vigasztalás hagy legyen tehát. Azért, mert számunkra a történetben az igeidők használatával is az Úr lelke azt akarja kiemelni, hogy valami még nem történt meg, amit Jézus tesz majd a történet leírása eseményében, de mindenki tudhatja, hogy de ez csak idő kérdése. Mi történt, amikor na végre közel jött hozzájuk Jézus? Hagyd mondjam újra, közel jött hozzájuk Jézus. Mi történt akkor? Mit olvasunk itt? Megrémültek. Nagyon érdekes, hogy megrémültek Jézustól. Mert közel jött hozzájuk. A hogyan tekintetében az Úr Jézusnak nem volt probléma közel menni hozzájuk, ő ezt simán meg tudta csinálni. Nem azért, voltak olyan teológusok, akik persze nem akarják elhinni, hogy itt csoda történt, és akkor, hogy valami biztos valami cölöpök voltak ott közel a parthoz, és akkor Jézus tudta, hogy hol vannak a cölöpök, és ő azokra lépdelt, és akkor úgy meg tudta közelíteni a ebbe az is benne kell, hogy legyen ebbe a fajta hamis magyarázatban, hogy Jézus nem a tenger közepén, nem a galileai tó közepén kellett, hogy menjen, hanem csak ott a part szélén. De hát ő ismerte a cölöpöket. Szeretném kiemelni, hogy van, aki így mondja, hogy ez történt. Mert nem akarja elhinni, hogy Jézus Isten és ember egyszerre. Nekünk pedig milyen ajándék itt a gyülekezetben, Pasaréten, hogy nekünk az nem kérdés, hogy itt csoda történt. Tehát a hogyan szempontjából nem probléma Jézusnak, hogy közel menjen az övéihez. De kiderül, hogy pont ez volt a probléma mégis. A hogyan miatt a tanítványok egyszerűen nem akarják elhinni, hogy Jézus jött hozzájuk. Egyébként itt nem is azt mondja már az ige, hogy hozzájuk ment, hanem azt olvastuk, hogy Jézus pedig meglátták Jézust, amint jár a tengeren és a hajóhoz közeledik. De ugye testvérek, hogyha János is már ezt az igét, ahogy leírta, meg utána később ő is, ha bármikor olvasta ezeket a sorokat, előtte már ott volt, hogy még nem ment hozzájuk Jézus. Tehát Jézus hozzánk jött, ő nem idegenként akar jönni, nem olyanként, akit nem lehet megismernünk. Ez a kiindulás, csak ugye a tanítványok a történet menete során még most csak az van leírva számunkra, hogy ott van közel Jézus, megy a hajó felé, közeledik, és nem ismerik meg. Tengeren jár Jézus, de nem ismerik meg. 5-6 kilométert eveztek be a Galileai tóba, Tibériás tengere másik néven, a tanítványok, és egyszer csak, noha nagy sötétség van, de egyszer csak a sötétben, tehát hajnali 3 óra után valamikor, 3 és 6 között valamikor, látják jönni Jézust. És szeretném aláhúzni, hogy itt azt olvassuk, hogy meglátták Jézust, amint jár a tengeren. Így van a kijelentésben leírva, tehát Jézust látták, csak megrémültek. És a többi evangéliumból tudjuk meg, hogy miért, hogy nem ismerték, képtelenségnek tűnt számukra, hogy ő Jézus lenne. Legfeljebb csak kísértet lehet, így gondolkoztak. De Jézus szempontjából azt olvassuk, hogy Jézust látták, csak megrémültek tőle. Jézusnak lehetetlen a tengeren járni? Hallottuk a köszöntés igéjének a kijelentéseit? Emlékszünk, hogy ott volt szó valamilyen fajta tengeri dologról is? Valami vízzel kapcsolatos kijelentésről? Az Ézsaiás könyvének a 43. részéből hallhattuk az Úr ígéjét a köszöntésben. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Majd így szól az Úr, aki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt. És itt a Vörös-tengeri átkelésre és a Jordánon való átkelés hatalmas isteni jelenlétére és csodájára utal a kijelentés. A Jób könyve 9. részében, a 8. versben pedig ez áll, aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. No, ez már közelebb van. Isten, a Teremtő Isten, az Alkotó, egymaga feszítette ki az egeket, az Isten, az Úr, tenger hullámain tapos. Na most Jézus a tenger hullámain taposott, a szó legszorosabb értelmében. A Zsoltárok könyvében is többször van szó erről, hogy mire képes Isten a vízzel kapcsolatosan. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken. 77. Zsoltár 20. verse. De a 66. Zsoltár 6. meg 12. versét is majd olvassuk el otthon. A Zsoltárok könyvében, amikor szerepel ez a kijelentés, mindig visszautalás a Vörös-tengeri átkelés csodájára, és a Jordánon való átkelés hatalmas isteni csodáira. A Vörös-tengeren azért nem a vizen kellett sétálniuk az Izrael népének, mert az Úr ketté nyitotta a tengert. A Jordánon azért nem a vizen kellett átmenni, a vizen, mert az Úr ott meg megállította az egyik oldalt a vízfolyását, a másik meg elfolyt. Ott tehát szárazon mentek át. De a vizen mentek át, csak szárazon. Ez volt a csoda. És a prófétáknál és a Zsoltárok könyvében, amikor szerepel ez a kijelentés, tehát Isten személyére és csodáira, szabadító munkájára, akkor mindig arról beszél az Úr, hogy aki annak idején tettem, aki én voltam számotokra annak idején, no én ugyanaz az Isten vagyok most is. És jelzem nektek, hogy a folytatásban is én ilyeneket tudok csinálni, bármikor. A jelenben is, meg a jövőben is. A köszöntés igében azért is hallottuk, hogy ne a régiekkel foglalkozzatok, hogy milyen jó volt régen, akkor milyen csodák voltak. Ma nincsenek csodák. Ma nincs közel az Úr. Tanítványok szempontjából nem mehet Jézus úgy hozzájuk, hogy a tengeren jár. Ők így gondolkoztak. Isten azonban képes a tengeren is járni, és Jézus Isten. És akármilyen vihar lehet, akármennyire fúj a szél, mert ugye a tanítványok vesződtek az evezéssel, nem haladtak sem erre igazából. De Jézusnak nem okoz gondot, hogy egy ilyen hatalmas szélviharban is ő nyugodtan jár a tengeren. Hát ő Isten. Bármikor képes erre. Mi gátolhatná őt? De olyan furcsa módon érkezett hozzájuk Jézus, hogy megrémültek tőle. Volt-e már, hogy te Jézustól rémültél meg, amikor közel jött hozzád? Itt az a kérdésnek a hangsúlya, hogy Jézus közelsége, hozzánk való közeljövetele, ahogy mondtam az első gondolatnál, nem mindig abban látszódik, hogy már a szabadítása is, már az isteni tette is végbe megy. Hanem amikor az ő kijelentése, az ő üzenete személyessé válik, és megszólít. Vagy amikor az események nem is biztos, hogy kedvezően alakulnak az életünkben, de aztán kiderül, hogy mégiscsak azokon az eseményeken keresztül jött közel az Úr hozzánk. Hát ma milyen sok hívő testvérünk is a Covid vírus miatt valószínűleg lélegeztetőgépen van ma is. És az egyáltalán nem kellemes és könnyű. A családnak se, a gyülekezeteknek se, meg a betegnek se pláne. De van, akihez az Úr így akar közel jönni. Vele ez történik, mert az Úr az eseményeket is alakíthatja úgy, hogy közel akarok hozzá jönni. Valaki elmondta, egy fiatal ember, hogy ő neki a mostani helyzetben nagyon le kellett állnia, ugye munkája sincsen, elveszítette a munkahelyét, ami nagyon katasztrofális egy családapának, de mint hívő ember arra döbbent rá, hogy ez azért is kellett, hogy rájöjjön, hogy ő mennyire nem tudott igazán az Úrra figyelni. Hívő ember volt túl, meg ő igyekezett az Urat szeretni, meg a családjában is hűséggel, de azt mondta, hogy de valahogy nagyon távol került mégis az Úrtól. Jézus közel jött az események alakulásán keresztül valakinek az életében. De az Úr Jézus szempontjából a hogyan, és ha ez rémültséget jelent a tanítványoknak, akkor látszik a folytatásból, mit csinál Jézus, azonnal megszólal. Akkor nagyon személyesen megszólal. Én vagyok, ne féljetek. Itt is Jézusnak a személye a hangsúlyos. A másik két evangéliumban előtte ezt hangzik el, bízzatok. Ez ugye a tanítvány az, hogy bízzatok. De Jánosnál annyira Jézus személye van a hangsúly. Én vagyok, ne féljetek. Az én vagyoknál lehet az énre tenni a hangsúlyt, én vagyok. A vagyokra is tehetjük a hangsúlyt, én vagyok. Ha pedig az én vagyok együtt, emlékszünk Jánosnál, ez sokszor elhangzik, különböző jelzőkkel, kifejezésekkel. Itt a történetben a természetes jelentés ez lehet, hogy én vagyok az. A angol fordításokat, amiket néztem ott hozzá is tették ezt a fordítást, hogy én vagyok az. Ne féljetek. De a János evangélium egésze alapján mégiscsak hadd mondjam el, hogy számunkra az üzenetben az Úr Jézus én vagyok, isteni önkijelentés, és ott lehet nyugodtan az, mert az üzenetben az ő személyén van a hangsúly. Ez azért fontos most, mert az isteni én vagyok önkijelentése Jézusnak éppen azt akarja mindig mutatni, hogy nem csak, hogy hatalmas, mindenható Isten, aki teremtő, alkotó, gondviselő Isten, szabadító Isten, hanem aki ez a szabadító, mindenható Isten, ott van közel az övéihez. Veled vagyok, melletted vagyok. Ugye a Mózes idejében a vagyok, aki vagyok Isten, a Jézusnál az isteni én vagyok. A vagyok, aki vagyok is ezt jelentette, hogy én jöttem, hogy szabadítsalak titeket Izrael népe az egyiptomi rabszolgaságból. Jánosnál tehát az én vagyok kijelentés nekünk az üzenetben ennyire személyessé teszi az Úr Jézus személyét, és itt még nem is az ő munkája van előttünk, csak a személye, az ő jelenléte. De mikor azt mondja, hogy ne féljetek, megint csak azon van hangsúly, nem azt mondja is, hogy ne féljetek a vihartól, ne féljetek attól a helyzettől, amiben kerültetek. Nem erről beszél Jézus, hanem őtőle nem kell félni. Ezért is kérdeztem így, hogy volt-e már, hogy féltél Jézustól. És azért mondtam a példát, hogy az események alakulásában is közel jöhet Jézus hozzánk, és úgy ismerteti meg magát, amik nem kellemes események talán. Egyébként a szélvihar se volt kellemes a tanítványoknak, biztos, meg veszélyes is volt az. De itt a Jézus személye a kérdés, hogy nekem félnem kell Jézustól akkor, vagy boldogan örvendezhetem, mert tudom, hogy ő kicsoda. Mikor szokott félni a tanítvány Jézustól? Ha nem ismeri föl. Nem ismeri föl. Nem a Szentírás alapján ismeri föl. Azért nem hitték el, hogy Jézus az, mert nem is eszükbe se jutott, hogy a Bibliában, az Ószövetségben hányszor beszélt Isten magáról úgy, ahogy most elmondtam már. Mi is lehetünk bajban, ha Jézus nem olyannak ismerjük, ahogy a Bibliában elmondta, hanem a mi elgondolásaink szerint, vagy esetleg, ami még rosszabb, a kísértő támadása szerint. Ezt azért el kell mondani. A kísértő mit csinál? Megpróbálja elhitetni velünk, hogy egyrészt Jézus nincs is veled, ha meg közel jön hozzád, azért jön közel, hogy jól elintézzen. Mert nézd meg, hogy ki milyen vagy, az egész helyzet, amiben kerültél, pontosan azért van veled, meg is érdemled. Ítélet sem méltó, gonosz vagy, nehogy már azt gondolt, hogy majd Jézus. Jézus meg mit mond? Én vagyok. És ott van az Úr Jézus minden személyes szeretete, kegyelme. Jézus szava vigasztalni akarja mindig is az övéit. Ha bármikor is rettegné Jézus jelenléte miatt, félelmetessé válik Jézusnak az igéje, a szava a Szentírásban. És lehet, hogy jogosan is érzed félelmetesnek, mert hozzám hasonlóan elestél, elbuktál nagyon durván, és az Úr ezt megjegyzi az igében. De soha nincs vége az Úr ítéletes igéinek sem a Szentírásban, úgy magában, hanem mindig, amikor az ítélet hangzik az Úr népének, mindig ott van mellette az isteni én vagyok, kegyelme, szabadítása. Hogy is szól az Ézsaiás könyve 43. rész eleje? Ahonnan hallottuk a köszöntési igéjét. Általában az első verszak közepétől szoktuk tudni, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak. De hogy is szól az első fele ennek az ige szakasznak? És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Halljuk, hogy Jákob, Izrael, a te teremtőd mondja ezt. És az Ézsaiás könyvéből tudjuk, hogy az ő népe, igen, bűnben volt. A babiloni fogság nyomorúságában van. Profétai látomásban Ézsaiásnak ezt Isten kijelentette. Tehát az ószövetségi népet még ítélte is az Úr a babiloni fogsággal. De nekik mondja ezt. Ott volt az ítélet. A sátánnak úgy tűnik, mintha joga lenne azt mondani, hogy amikor vádol, hogy te ilyen vagy, nézd meg. Félj csak Istentől, félj csak Jézustól, remegél. Félj az ő jövetelétől. Nehogy már azt gondold majd, hogy amikor ő eljön, majd milyen jó lesz neked. Ez a sátánnak a kísértő támadása. De mit csinál Jézus? Jézus mindig kijelenti magát a szövéjének. A tanítványok is megrémültek, és Jézus azonnal szólt, én vagyok, ne féljetek. Hányszor van a Bibliában az, hogy ne féljetek. Testvérek, a legtöbbször a Bibliában a ne féljetek, amikor az Úr szabadító hatalmának a különböző lehetőségeivel kapcsolatban bátorít. De most az Úr személyén volt a hangsúly első renden, de természetesen benne van a csoda lehetősége is. Általában az Úr Jézus jelenléte, közelléte mindig összekapcsolódik az ő szabadító munkája valamelyik részével. Ez egy tény. Hát Jézus neve is ezt jelenti, hogy szabadító, emlékszünk? Ha ezt olvasjuk, bármikor az Új Szövetségben, hogy Jézus, akkor mindig ott van, hogy szabadító. Ezért fontos az utolsó mozzanat is az Úr Jézusra vonatkoztatva, amikor azt láttuk, hogy nem csupán önkijelentést tett, kijelentette magát, hanem amikor ugye fölismerik, most én mondom hozzá ezt, hogy fölismerik, a történet így szól, be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. Ez annyira bátorító mozzanat a János evangéliuma történet leírásában. Mert ugye fölismerték. Már túl vagyunk azon, hogy Péter járt a vizen, aztán el akart süllyedni, de Jézus fölemelte. Azt a mozzanatot képzeljük el, hogy be akarják Jézust venni a hajóba. Ugye hozzájuk ment, ők meg a hajóban voltak. És akkor be akarják venni Jézust, de nem bírják bevenni, mert a hajó már ott van úgymond a kikötőben. Célba értek. Hogy mondjam így, ha fizikailag be is vették Jézust a hajóba, mert ez is megtörténhetett, de közben már a hajó ott volt a célban. Tehát még az sem kellett Jézusnak, hogy úgy legyen közel a tanítványokhoz, hogy egy hajóba legyen velük. Mert amikor ő odaért hozzájuk, ugye hozzájuk ment, nem a hajóhoz ment, hanem hozzájuk ment, ha ott van a közelükben Jézus, akkor ez a történet azt mutatja, egy olyan csoda történt, hogy azonnal ott voltak a célban. Mi volt a tanítványok célja? Kapernaum, egy helyszín. Mi volt Jézus célja? Emlékszünk? Hozzájuk menni. Hozzájuk ment Jézus, és ők célba értek. És a csoda így ment végbe. Lehet, hogy még vihar volt a tengeren, úgymond, lehetett volna vihar, mindegy, ők már a kikötőben vannak biztonságban. De a másik evangéliumból tudjuk, hogy Jézus a szelet is lecsendesítette, meg a tengert is. Abban az evangéliumban az Úr lelke azt akarta kiemelni. De itt annyira Jézus személye van tehát a központban, a leírásnál is, hogy azt akarja bemutatni, nem az a kérdés, hogy csend lett, a szél meg a tenger lecsendesedett a tanítványok számára, nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ott van Jézus, közel ment hozzájuk, kijelentette magát nekik, felismerték őt, és célba értek Jézussal. Gyors, váratlan lehetett számukra, de odaértek a célba. A tengeren járás csoda történetek a leírásában, tehát nem csak az a csoda, hogy Jézus a tengeren jár, sőt még Péter is, mikor bízik az Úrban, hanem ez a csoda is megtörtént, hogy célba értek azonnal Jézussal. A földi életünk minden előttünk levő céljaira vonatkozóan is áll ez. Van egy célod, az Úr ott van velünk, közel jön, ha kell, és vele érni a célba. Ezt olyan egyszerű kimondani. Amíg nem vagyunk a célban, addig is ennek a bizonyosságában lehetünk. Ennek a történetnek az üzenete szempontjából. Mi a célba érkezés mindig Jézussal éljük meg. Szombaton tudjuk, hogy mi fog történni? A koronavírus helyzet miatt ez az egyik legfontosabb kérdés most a híradásokban, hogy szombaton mi történik, emlékszünk? Ha nem tudjuk, akkor nem is tudunk értük imádkozni, de akkor most mondjuk ki. Felvételiznek a gyerekek, a fiatalabb gyermekek felvételiznek, hogy merre menjenek tovább, negyedik, nem is tudom, most nem is folytatom, tehát negyediktől fölfele, általános iskolások merre menjenek tovább, és nekik biztos izgalmas. Ha most hallgatjátok esetleg a szülőkkel együtt, akik felvételiztek is ráadásul, úgy otthon, azért milyen izgalmas ebbe belegondolni, a felvételi napján, majd szombaton, mikor írjátok a felvételit, célba érni Jézussal. Sikerül a felvételi, vagy nem sikerül? Nem ez a kérdés, hanem hogy az Úr Jézussal a célba. Én Jézussal megyek tovább az iskolába. Meg aztán bármilyen élethelyzetre gondolva. Most csak a felvételit akartam említeni, mert ez a legizgalmasabb. Bár már az egyetemisták meg még most mindig vannak, akik vizsgáznak. Vannak, akik már végeztek, el is felejtették, hogy volt vizsgaidőszak, de vannak, akik meg még előtte vannak. Célba érni akkor is, ha valamelyik vizsga nem sikerül. És lehetne sorolni. A földi életutunk minden céljára gondolva. Nekünk vannak helyszínek, vannak tervek, gondolatok, a célokra vonatkozóan, az igében pedig mi azt láttuk végig, hogy Jézus nem helyszínhez megy, hanem az övéhez megy közel. Ezért fontos. Mivel ő hozzánk jön közel, az ő közellétét velünk érezteti, az ő jelenlétét velünk erősíti meg, ezért amikor a célba ben vagyunk, mindig vele. De amíg nem vagyunk benne a célban, és minden ellene beszél, hogy elérjük azt a célt egyáltalán. De ez az ige arról beszél, hogy Jézus még nem ment hozzájuk. Ez volt a kiindulásunk. De amikor oda ment Jézus, akkor meg már célba értek. Tehát a történetnek az üzenetében most már a még nem ment hozzájuk Jézus, akkor nem csak a jelenléte szempontjából bátorító, hanem az ő csodái, a célba érkezés fontos igazságai miatt is. És azzal zárjuk, hogy amikor eljön az Úr Jézus, akkor meg az örökké való célba érünk oda. Ha valamelyikünk nem élné meg az Úr Jézus eljövetelét, semmi probléma nincs. Mert ugye bennünket, az övéit még a halál sem választhat el az Úrtól, sőt, a meghalásunk is vele, érte, általa, boldogan az Úrral, hozzá még közelebb, a meghalásunkon hozzávisz a lelkünk, de mikor eljön az Úr Jézus feltámadás dicsősége, és mindörökre az Úrral. Mózes második könyve 15. részében a nagy vöröstengeri átkelés, egyiptomi szabadítás csodáit énekli Mózes az énekében, és arról énekel, hogy az az Úr, aki ezt tette velünk itt, be fog vinni minket az ígéret földjére. És Mózesnek ezt az énekét a Jelenések könyve 15. része szerint az örök dicsőségben is éneklik, már most is. Beszélve arról, Mózes énekét és a bárány énekét énekelve, hogy az Úr győztes. Ahogy a magyar válogatottunk is, Izland ellen a 88. perctől kezdődően kezdett érezhető lenni, hogy lehet, hogy ők fognak győzni, és bizony győztek. Akármikor visszanézzük az egész meccset, biztos, hogy nem fognak veszíteni, mert ők győztek. Győztesek vagyunk, mert az Úrral mindig mi vagyunk a győztesek. Ez az Úr az ő jelenlétét akarta nekünk is kiemelni most. Mi is előre is tudhatjuk, hogy mindaz bekövetkezik, amit az Úr megígért. Ha meg utólag vagyunk, akkor van miért hálát adni. Most is adjunk hálát, testvérek, és könyörögjünk is, imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus földi életében is igaz volt, te mindig ott voltál közel hozzá, te is éreztetted az egyszült fiúval, mennyire szereted, mennyire szabadító módon akar számára is segítség lenni, de amikor eljött a megváltás titka, valósága, akkor mégiscsak elhagyatott lett a megváltó az Istentől, de atyánk azért, hogy nekünk így lehessen Isten gyermekének lenni, tanítványnak lenni, aki ha nem is tökéletes hittel, de mégis élő hittel tudhatja, kicsoda Jézus, mit jelent az ő közel léte, közel jövetele ma is mi hozzánk. Hadd adjunk hálát, Urunk, csak ebben az esztendőben is megkapott, ajándékba kapott igéidért, igei üzenetekért, de köszönjük a szabadításodat is, ha valamelyikünknek éppen erre volt már szükség, bármiben is. Köszönjük, Urunk, hogy valóban a mi földi életünk minden céljára tekintettel is tudhatjuk, Jézussal érkezhetünk a célba. Ugyanakkor mégis ránk bízod az egymásért való könyörgés ajándékát. Köszönjük, Urunk, hogy a felvételiző, érettségére készülő diákoknak, meg a még vizsgázó diákoknak is így kérhetünk tőled erőt, megtartatást, beléd vetett bizalmat, reménységet. És Urunk, arra kérünk, hogy akik betegek, talán éppen lélegeztetőgépen vannak és úgy fekszenek, nagyon súlyos állapotban a kórházban, de köszönjük, Urunk, hogy te akkor is közel lehetsz hozzájuk. Áldunk, hogy a tiéd mellett ott is ott vagy. És kérünk téged arra, erősítsd az ápolókat, az orvosokat, és támogasd bölcsességeddel. Segíts, Urunk, nekünk, akkor, amikor nehéznek tűnik az élethelyzetünk, várni a te szabadításodra, és átélni, Urunk, hogy a bajok idején is ott vagy mellettünk. Kérünk téged arra, hogy segíts egymásért is imádkozni. És arra is kérünk, Urunk, hogy hozd el annak az idejét mi hamarabb számunkra, hogy valóban, mint nagy gyülekezeti közösség lehessünk együtt újra, testvéri közösségben, hogy így is Jézus jelen lehessen közöttünk. Urunk, ami Kárpátalján történik, határon túli magyarokkal is, a te szabadításodét könyörgünk rájuk gondolva. Vezetőinek adjál bölcsességet, az egyház és a világi vezetőknek egyaránt, segítsd őket, Urunk, a döntések meghozatalában, és arra kérünk, Urunk, hogy most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 300. dicséretet keressük ki, testvérek, a 300. dicséretet. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, és a 4. versben majd a kegyelméről, szabadításáról is énekelünk még bővebben. Énekeljük végig ezt az éneket, 300. dicséret, lelkem drága Jézusa. Kérjük az Úr áldását. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te megtartód. Mivel becses vagy, szemeimben kedves vagy, én szeretlek téged. Amen.